Szeretném megköszönni a türelmeteket, hogy kivártátok azt, hogy megvágjam a Lalával folytatott beszélgetésünk második részét is, úgyhogy jó szórakozást kívánok.
Egyébként én alapvetően el tudom fogadni a mindkettőtök részéről az ellenvéleményeket, és azon gondolkodom, hogy szerintem ez abból fakadhat, hogy én úgy gondolom, hogy az OKC még nagyon a rebuild legelején jár, és ezek az építőkockák, akiket draftoltak, ők egy későbbi fázisban lennének jók, és ugye amit pozitívnak vettetek, ugye Zaire Williams 10. pikként a Memphisnél, én azt próbáltam volna itt az OKC részéről meghúzni, és nem úgy vittem volna el, hogy Kumingát és Jalen Johnsont és Greg Brown-t egyszerre, hanem a három választás közül, ugye a Giddy, Tréman és Jeremiah Robinson Earl, itt egyszer mentem volna az upside-ra, mert azt gondolom, hogy Gilgeous Alexanderen kívül nincs a jelenlegi keretben más játékosban sztár potenciál, és Gilgeous Alexander pedig egyedül kevés lesz, de lehet ez azért van, mert én a tavalyi szezonban inkább az év elején láttam Thunder meccseket, és lehet, hogy azóta mondjuk egy Pokuševski már mutatott olyan jeleket, hogy akár ő is lehet ez a második sztár SGA mellett. Tehát röviden én...
Szerintem a következő sztárt jövőre akarják kihúzni majd a lehetséges top 2 per 3 pikjükkel. A top 2 mindenképpen franchise player potenciálú játékos lesz.
Akkor én most mind a kettőt tökkel vitatkozom. Én azt gondolom, hogy ez az OKC csendben már nem annyira a rebuildnek az elején jár. Ugye Shai Gilgeous-Alexandernek tényleg az All-NBA szezon következik, és én abszolút látom benne ezt a potenciált, és az az eszet halmaz, ami még mindig megvan az OKC-nél, az tökéletes csere alap arra, hogy innentől kezdve a következő mondjuk fiatalabb szupersztárt, mert nyilván nekik egy Lillardra már nem érdemes rámenni, de ha egy fiatal szupersztár vagy sztár elérhető lesz a piacon, akkor azonnal ők tudják a legjobb csomagot adni, és Pokuševski egy abszolút wild card, vagy lesz belőle valami, vagy nem, de az eszet megvan, hogy ez GA mellé azonnal, akár egy Zion-t elhozzanak, hogyha megelégeli a Pelicans-nél ezt az építkezést, vagy bárki mást, ők lesznek azok, akik a legjobb csomagot tudják adni, és ha megvan Shai mellé még egy szupersztár, ha Shai szupersztár egyáltalán, ebben most nem menjünk bele, akkor azonnal kész a rebuild. Tehát tulajdonképpen csak a legnagyobb építőelem hiányzik, de azt nagyon sokféleképpen meg tudják szerezni. Lehet erre egy út a következő draft is, de az opció nyitva van, hogy ne arra menjenek, hanem kész játékosok irányába. Szerintem nagyon magas a tehetségszint már most ebben a csapatban.
És a Gilgeous Alexander 23 éves, még mindig csak úgy, hogy szerintem ő már a tavalyi év második felétől, meg idén is bizonyítani fogja azt, amit te is látsz benne, hogy ő egy szupersztár potenciál, vagy mondjuk egy bajnok csapat második legjobb játékosa minimum, legalábbis potenciál szinten. Úgyhogy ebben egyetértek, hogy az OKC ebben az irányban megy, hogy ha sikerül jövőre egy olyan drafton, egy Chet Holmgren, vagy... soha nem jut eszembe a másik játékosnak, a francia óriássrácnak a neve, de majd...
Wembanyama, de ő nem lesz 23-ig.
Akkor igen, de van még egy srác, hogy hívják a másik
Paolo
afrikai?
Paolo Banchero.
Azaz.
És ő nem afrikai.
Hanem jó, dél-amerikai.
Igen, dél-amerikai.
Igen. De hogy szóval egy ilyen szuper tehetség potenciál lesz a következő drafton, ha megszerzik, jó, hanem akkor ez az asset halommal, amik van nekik, bármelyik elérhető szupersztárért cserélnek. Ha azt mondják, hogy Damian Lillard a piacon, az OKC tudja az egyik legjobb csomagot, hanem a legjobb csomagot összerakni érte, pláne egy újjáépülő csapatnak. De ugyanez akár Bradley Beal-re igaz, tehát ha akarják, azonnal tudnak szupersztárért cserélni ezzel a draft pick és fiatal tehetség és alacsony, de lejáró vagy kvázi lejáró szerződés halmazza, vagy hát úgy alacsony, hogy alacsony értékű, és nem túl magas fizetésű, mondjuk például a Favors-re gondolok. De elég ahhoz, hogy kitöltse a teret, hogy a többi szerződést elérje az össz fizetéstömeg. Szóval igen, izgalmas az OKC helyzete, gyakorlatilag bármi történik velük, ők innentől előre mennek, és felfelé mennek, csak vagy így, vagy úgy, vagy gyorsabban, vagy lassabban. Ez nyilván majd az idő eldönti évközben is, hogy hol járnak, hogy mennyire robbantanak fel mindent, hogy a többiek hogy lesznek, mert mondjuk nézzük meg a Clippers-t, akinek gyakorlatilag az összes létező draft pickje vagy swap joga náluk van, ha náluk egy Paul George sérülés beüt 2-3 hónapra, akkor akár mondjuk egy Clippers pick is bőven lottery pick lehet jövőre nekik. Szóval itt minden az idő az ő malmukra dolgozik, úgyhogy meglátjuk, mi lesz, de igen, ebben a szempontból egyetértek Petivel, hogy itt bármi lehet.
Egyébként szerintem azt a részét elhanyagoljátok a dolgoknak, hogy kérdés az, hogy melyik szupersztár szeretne Oklahomában játszani, sőt egyáltalán milyen szupersztár tudtak ők drafton kívül szerezni, talán egy Paul George-ot, aki szintén azért elég hamar lelépett azok után, hogy mennyire fogadkozott, vagy Oklahomából fog visszavonulni, vagy valami hasonló. Tehát szerintem még mindig érdemesebb lenne a draftról építkezni, és én csak ezért gondoltam volna, hogy ilyen szupersztár potenciálra rendelkező játékost húzunk, illetve Gilgeous Alexanderben én is azt látom, hogy szupersztár potenciál, már anno a draftnál is azt mondtam, hogy ugye Kevin Knoxnak volt a csapattársa, hogy igazából ő a legjobb Kentucky játékos, nem Knox, mégis Knoxot hamarabb vitték el, meg úgy emlékszem, Colin Sextont is hamarabb vitték, és én már akkor úgy gondoltam, hogy Alexander jobb játékos lehet, és ezt azóta is fenntartom. Tehát szerintem van egy másik vetület visszatérve ugye az előzőre, hogy melyik szupersztár szeretne Oklahomában játszani.
Szerintem a szupersztárok alapvetően a jelenlegi trendek szerint más szupersztárokkal szeretnek játszani, és hogyha már van egy Shai Gilgeous-Alexander, akinek szerintem az a szuper képessége, hogy az ő skillsetje egyszerűen mindenkihez jó fit. Én azt szerettem meg benne még a Clippers-es időkben, hogy elképesztően érett játékosnak tűnt már a rookie-ként, és akármilyen line-upban volt fent, akárki volt mellette, Blue Williams, vagy Tobias Harris, teljesen mindegy, annak a játékosnak a skillsetjét tudta kiegészíteni, aki éppen ott volt. Ha lead ball handlernek kell lenni, akkor azt is meg tudta oldani. Ha spot-up shooternek, azt is meg tudta oldani. Nagyon érett gondolkodást mutatott, nagyon kevés rossz megoldása volt ennek köszönhetően. Nyilván azért is, mert tisztában volt a saját korlátaival, és nem vállalt olyat, amit nem tud megcsinálni. Én ezért szerettem meg ezt a játékost. És mellé tényleg nem kell a posztot nézni, hogy ki az, aki elérhető, és ugye egyrésztről cserélni tudnak érte, tehát egy Ben Simmonsért is cserélhetnek, mert úgyis ők tudják a legjobb csomagot adni, hogyha hosszú távú szerződésen le van kötve az a játékos, akkor mindegy, hogy oda akar-e menni, vagy sem. Ha meg nincs hosszú távú szerződésen lekötve, akkor ez a mag egy All-NBA Shai mellett pedig még vonzó is lehet. Úgyhogy szerintem ez a Paul George csere ez éppen azt mutatja, meg azt bizonyítja, hogy Oklahoma annyira azért nincs rossz helyzetben, hogy ne tudnának sztárt szerezni, mert volt már rá példa, mert egy olyan kultúra van, hosszú éveken keresztül kontenderek voltak, hogy ebben lehet erre fogadni.
Oké, szerintem akkor kiveséztük ezt az Oklahoma kérdést. És az én jó és rossz választásom az eléggé úgy sikerült, hogy megosztó legyen, de legalább tudtunk véleményt ütköztetni, és a te választásait, Peti, halljuk.
Igen, ugye a nagyokat előttétek, gondolkodtam, hogy dobjam-e be jó választásnak a Detroitot, hogy nem szúrták el a két Cunningham választást 1-1, de végül is...
Legit féltem, hogy lecserélünk Jalen Greenért.
Igen. Úgyhogy ezt inkább nem lőném el. Egy csomagot hoznék nektek jó megoldásoknál. Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets és Miami Heat. Mi lehet a közös ezekben a csapatokban?
Hát a win-now üzemmódon kívül az, hogy mondjuk posztfüggetlen veteránokat igazoltak, vagy ha nem is veteránokat végül is. Tehát, hogy ilyen interchangeable veteránokat, hogy bárkivel switchelhető, igyekezett mindenki ezt hozni, talán. De most csak mondtam valamit, ami eszembe jutott így mindháromról. Az lehet, hogy mondjuk a Clippers eddig is ilyen volt. Másodatom nincs.
Én inkább a draftból indultam ki. Szerintem picit háttérbe szorult az elmúlt időszakban, ugye főleg a sztár összeállásoknak köszönhetően ez a Paul George, Kawhi Leonard, és ugye a másik oldalon Durant, Kyrie Irving és később James Harden vonal mögött, hogy az elmúlt években mielőtt megszerezték volna a nagy sztárt, és ugye a Miami is ide kapcsolható Jimmy Butlerrel, kiváló fejlesztő csapat volt mind a három. És ezen a drafton azt csinálta a Brooklyn Nets, hogy kiválasztotta Cam Thomas-t, becserélt érte, ha jól emlékszem, nem, őt kiválasztotta a saját pikjével, utána eladták Landry Shamet játékjogát, és a Suns-tól kapott pikkel kihúzták Daron Sharpot, majd pedig még a második kör közepén mindjárt eszembe jut a neve, Kessler Edwards volt a választottjuk, akikkel feltöltötték fiatalokkal a padot. Ugyanezt csinálta a Los Angeles Clippers Kawhi sérülése után, ők tényleg becseréltek Keon Johnsonért, illetve felcseréltek a saját pikjükkel, és a második körben kiválasztották B.J. Boston Jr.-t, kiválasztották Jason Preston-t, és azt hiszem ennyi nekik a fiatal sor, és a Miami Heat-ről majd külön szeretnék egy pár mondatot beszélni, de ugye Omer Juchevan és a kiváló Summer League-et produkáló Max Truss esetében is ugyanerről volt szó. Feltöltötték a padvégi helyiket olyan játékosokkal, akikben van potenciál, hogy abból az eszet halmazból, ami nincs meg nekik, mert elcserélték az összes pikjüket, a következő években belső fejlődésben tudnak csak bízni, erre legyen némi muníció. Legyenek meg azok a fiatalok, akiknek a belső fejlődéséhez megvan a környezet, megvan a győztes kultúra, és a következő szezonban valószínűleg még perceik is lesznek, különösen a Clippersnél, de akár a Brooklynnál is, hiszen a nagy hármas minél kevesebb időt fog a pályán tölteni, hogy minél frissebbek legyenek a playoffban. És ugye van egy hagyományuk arra, hogy Drew Harris-eket tudnak felépíteni, hogy Caris LeVert-eket tudnak felépíteni. A másik oldalon, hogy Shai Gilgeous-Alexander-eket tudnak megtalálni, és Ivica Zubac-ból csinálnak playoffban is időnként kompatibilis kezdőcentert, és ugye a Heatről már ne is beszéljünk. Úgyhogy szerintem nagyon low-key jó húzásokat csináltak ezek a csapatok, és engem nagyon megleptek, egyáltalán nem számítottam rá, viszont minél többet gondolkodtam rajta, annál inkább ebbe a pozitív tartományba éreztem ezt az off-season-t náluk.
És ugye a Heatnél meg Omer Juchevan lesz, aki szerintem azonnal majd perceket fog kapni, hisz magas állománya a Heatnek jelenleg, kiből áll Adebayo, Deadmonnak a ami maradt benne, meg Markif Morris leigazolták, és hát Markif Morris is 5 éve nem jó NBA játékos kb. Úgyhogy Juchevan meg van kakaó, nagy, erős és tripla dobó. Gyakorlatilag egy ilyen Meyers Leonard kicsit jobb verzióban. Szóval én sokat látok benne. Igen, ez egy jó döntés volt, és utólag, hogy összefoglaltad, főleg a Brooklynnál ez látható, ha bár már a drafton is beszéltük, hogy Shamet egyszerűen egy olcsóbbra cserélték el, míg a Heatnél pedig muszáj ezeket összekukázni, idézőjelben ezeket az embereket, hisz Lauri-val, Lauri sign and trade-del érkezett, tehát hardcap-en vannak, úgyhogy minden dollár számít nekik, és ezért a nem garantált szerződések, mint Jurceven esetében, azok aranyat érnek. De ugyanígy lehet a Brooklynnál is, ők most talán nincsenek hardcap-en, de akkor is nem, valószínűleg nem akarnak fizetni 150-200 millió dolláros luxusadókat csak 10., 12., 15. játékosokért. Ha már Brooklyn szóba került, hogy értékelitek ezt az irgalmatlan mennyiségű volt All-Star hullámot, ami odaérkezett, ez a Aldridge, Millsap, meg az egyéb érkezők, ilyen veterán, gyakorlatilag egy veterán hadsereg érkezett oda a padra, Patty Mills, meg James Johnson, tényleg egy 5 évvel ezelőtt egy korrekt playoff kezdőt össze lehetett volna rakni abból, ami most nekik ott van a padon. Fognak ezek a Cam Thomasok így egyáltalán szerephez jutni első évükben?
Szerintem fognak, mert azért ezeket a veteránokat is óvni kell attól, hogy lenne rokkanjanak itt a szezon végére, és nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a draftra visszatérjek egy pillanatra, nekem nagyon-nagyon tetszett a Phoenix-Brooklyn csere, ahol ugye Landry Shamet ment ugye Phoenixbe, és Javon Carter érkezett Brooklynba, és ugye Cam Thomas, ő egy padscorer lehet, Javon Carter meg egy perimétervédő, úgyhogy ők akár együtt is jól muzsikálhatnak a cseresorban. A Phoenixnek meg jó lesz Shamet, hogyha megtalálja ugye a dobókezét. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy ha 33. választásnál vagytok, és Clippers GM, akkor Jason Preston-t viszitek el, vagy Miles McBride-ot? És itt most először Petit kérdezném.
És egyedül Petit körülbelül, mert ez nem tudok válaszolni, csak Miles McBride játékát ismerem.
Amíg gondolkodom rajta, addig válaszolok Lalának. Én is azt látom, hogy itt ez a Ring Chaser hullámnál inkább neveket kapott a Brooklyn, mint teljesítményt, és valószínűleg ők inkább egymással fognak küzdeni a perceket, de abban biztos vagyok, hogy az alapszakaszban egyikőjük sem akar azért itt megszakadni. Hogyha ez még cél lenne, akkor biztos, hogy nem a Brooklynt választották volna ezek a veteránok. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy itt a fiataloknak lesz valamennyi ideje, és tényleg bízom, én nagyon bízom benne, hogy ezek a helyek ki tudják hozni azt a potenciált, ami bennük van. Ugye Cam Thomas, ő kifejezetten egy high upside scorer, nincs komoly játékintelligenciája, de az, hogy ilyen fiatalon ennyire könnyedén, vagy ennyire játszinak tűnő könnyedséggel tud kosarakat szerezni, az egy hatalmas skillset. És hát ez a Miles McBride, Jason Preston kérdés, hát ez a millió dolláros kérdés. Én úgy értelmezem, hogy valószínűleg azért választotta Prestont a Clippers, mert nekik nagyon kell playmaker. Ugye Bledsoe-ért is cserélt, és így inkább ez az irányító skillset, aminek az irányába szerettek volna mozdulni, míg amit McBride tud, a védekezés, a stabil tripla és az a motor, azt talán könnyebben megoldják más posztokról is. De nem tudom, nagyon nehéz, mert azon túl, hogy körülbelül hasonló kategóriában keltek el, én ugyanúgy nagyon-nagyon-nagyon szeretem mind a két játékost. És így nehéz azt mondani, hogy egyik vagy másik. McBride-ban nagyobb az upside, ez igaz. Tehát ebből a szempontból ő lehetett volna egy jobb választás, de viszont tényleg Prestonnak a specifikus skillsetje kellett jobban ennek a csapatnak. Oké, akkor még egy icipicit a Heat szerződésekről. Ugye Jurceven esetében is nagyon érdekes, hogy őt még az előző szezon elején leigazolták. Ugye ő egy undrafted játékos volt, szabadon igazolhatott, ahova akart, és még az előző pénzügyi szezonban egy nem garantált szerződést kapott a Heat-től, és utána ezt fel is bontották, és megígérték neki, hogyha befér, akkor meg fogja kapni a következő szerződését. Így is történt. Ugyanezt csinálták Duncan Robinsonnal pár évvel ezelőtt, aki ugye most írta alá az 5 év 90 millió dolláros szerződését. Tehát ez is egy nagyon izgalmas útnak tűnik, amit ügyesen használ a Heat, hogy az undrafted veterán fiatalok között úgy válogassanak, hogy nagyon csapatbarát szerződésen szerezzenek rotációs embereket. És azért vettem ide Max Trust is, mert ugye mögötte körülbelül az volt az idea, ami miatt még a Boston igazolta le őt 2W szerződése, hogy az új Duncan Robinson, és nem győzök csodálkozni, hogy ebből a játékosból mi semmit nem tudtunk kihozni. És most a Summer League-ben a Heatnél 20 pontot átlagolt. Jó, nem kell a Summer League-ből kiindulni, inkább az a fontos, hogy megbízható tripladobó lesz egy egydimenziós játékos, aki pályára kerülhet majd Miami-ban, és hogy nem tudtuk ezt mi Bostonban kamatoztatni, pedig a szurkolók, hát ha nem is a félkarjukat, de a félkisúlyukat odaadnák egy ilyen játékosért, mint Duncan Robinson vagy Max Truss. Szóval Riley ismét nyert. Riley mindig nyer.
Akkor szerintem elértünk a negatív csomagothoz, ha Ádámnak nincs hozzáfűzni valója.
Nem, mondd csak a negatívat.
Oké, gondolkodtam a Kingsnek a backcourt crash-én, ami összeáll Davion Mitchell-el, de igazából mentalitása miatt őt nagyon szeretem, úgyhogy ugyanennek az érmének szeretném a másik oldalát megmutatni, a Milwaukee Bucks és a Portland Trail Blazers esetében, amelyekről viszont azt felejtjük el az elmúlt időszakban, hogy nem annyira sikerült a fiatalok fejlesztése náluk. Veteránokkal elboldogulnak, de ezeket hagyományosan ugye Middleton miatt, Giannis miatt, vagy a másik oldalon mondjuk McCollum miatt, és persze Lillard miatt is jó fejlesztő csapatoknak gondoltuk el, viszont az elmúlt években ezekből a nevekből, hogy Anthony Simons, Nasir Little, még Gary Trentből lett valami, de Zach Collins sajnos a bust listán van erőteljesen, nem igazán jött ki semmi, Milwaukee-ban nyilván veterán hullám felé mozdultak el, meg akarták nyerni, és meg is nyerték a bajnoki címüket, de ott sem igazán jött a fiataloknak lehetőség, és főleg a játékosok szempontjából érzem nagyon negatívnak, hogy Greg Brown ebbe a Portlandbe került, ahol nem fogja tudni szerintem kibontani a tehetségét, illetve hogy az 59. vagy 57. pikkel már nézem is, hol húzott a Bucks? 54 Sandro Mamukashvilit, és ezt a görög gyereket meg a 60-nal húzták ki, Gorgos Kalajdzakis, na őt kerestem itt a drafton. Ezeket a játékosokat azért húzta ki mind a Portland, mind a Milwaukee Bucks, hogy egy rookie minimum szerződés legyen a rosterükön, ami jóval kevesebb, mint a veterán minimum szerződés, ebből következően jóval kevesebb luxusadót kell fizetni utána, és én sajnálom ezeket a kölyköket, még akkor is, hogy a Kalajdzakisnál még csak a legextrémebb draft szakértők sem gondolták, nem hogy ki fogják választani, hanem azt sem, hogy a top 100 legjobb prospekt között vannak. Tehát arra használták a draft kapitált, hogy egy ilyen megúszós, luxusadó, spórolós, pénzügyi megoldásuk legyen, és nekem ez nem tetszik. Mit gondoltok erről?
Nekem úgy, ahogy van egyébként, a Portland off-season-je sem tetszik, úgyhogy nekem is fenn voltak a negatív listán, de ez egy újabb aspektus, amit te megmutattál, és valóban nem tudtak a fiatalokból semmit se kihozni. Ugye Zach Collins már ugye nyilván a Spurs próbálkozik vele, mondjuk ő kérdéses, hogy mennyire bust, mert szerintem neki inkább az egészsége nem bírta, bár az is nyilván egy bust kategória. Hát Nasir Little az a játékos nagyon nyers volt, és nem is tudtak vele mit kezdeni, viszont ahogy így nézegettem, hogy milyen játékosokat szerzett a Portland, Jó, most Larry Nance volt a legutóbbi finomítás, amivel talán sikerül a teljes negatívumból egy kevésbé rossz osztályzatot kapni, de Ben McLemore, Tony Snell, Dennis Smith és Marquis Chris, tehát hogy mondjam, szerintem Lillard onnan jövőre már lépni fog, és még így is szerintem egy szimpatikus dolog volt, hogy ő csak óvatosan jelezte azt, hogy most már azért itt lenne az ideje csinálni valamit, mert amíg ő Portlandben játszott, mindig fejlődött, és egyre-egyre dominánsabb tudott lenni, és egyáltalán nem tudott a front office felnőni ehhez, tehát nálam is a negatívban van a Portland.
Mielőtt Lala válaszolsz, bocsi, egy kérdésem, megnyitottátok már a Milwaukee-nak a fizetéslistáját Spotrack-en, vagy máshol? Ha nem, akkor ne tegyétek.
Nem.
Oké, szuper. Ezt főleg te fogod tudni, Lala, remélem, de az se biztos, hogy te fogod tudni, hogy a Milwaukee Bucks fizetési listáján ki most az ötödik legjobban fizetett játékos, és mennyit keres. Vagyis, kvázi, hogyha egy kezdő ötöst néznénk, akkor ki lenne fizetésben az ötödik. Ugye az első három az nyilvánvaló, a negyedik
Brook Lopez.
Az Brook Lopez 13.302.325 dollárral, ki az ötödik, és mennyit keres?
Én Bobby Portis-t tippelnék ez a luxusadós emelével, amivel most kötött.
Aha, Ádám, van tipped?
Hát akkor én bedobok egy DiVincenzo-t.
Kevesebbet kereső utolsó éves ruki 4 millió körül.
Oké. A hetedik legjobban fizetett játékos Bobby Portis 4,3, a hatodik legjobban fizetett Donte DiVincenzo 4,6, és az ötödik Pat Connaughton 5,3 millió dollárra. De nyilván ez a három ember ez közel ugyanannyit keres, tehát nem lőttetek mellé, meg még ide lehet venni Grayson Allent, aki szintén hasonló kategória, és George Hill. Mindegy is, arra akartam kiukadni, hogy itt egy elképesztő gap van a Milwaukee-nál, tehát a három sztár után, akik max fizetésen vannak, van még egy NBA átlagfizetésen tartott Brook Lopez, és utána ilyen alacsony fizetésen össze-vissza kukázott játékosok. Na most adom át a szót Lalának, csak ezt az előbb elfelejtettem beszúrni.
Portland építkezése, meg a Bucks nyilván fiatalok szempontjából negatív, de a Bucksnál elmondtad, hogy itt bajnoki címről beszélünk, tehát melyik NBA bajnok csapat, aki ráadásul mondjuk 3 éve contender, melyik az, ahol van számottevő fiatal játékos? Most számottevő fiatal játékosnak DiVincenzót ne tekintsük, mert ő behelyettesíthető A vagy B vagy C-vel úgy lettek bajnokok, hogy tulajdonképpen nem is játszott az egész playoff nagy részében. Úgyhogy aki bajnok akar lenni és bajnok, ott be kell áldozni a fiatalokat többnyire, főleg, hogyha mondjuk egy 5 éves windowba akarsz többször bajnok lenni, ott mindent be kell áldozni, és be is áldoznak szinte egy-két roleplayer kivételével. Ezért a Milwaukee-t én nem tudom hibáztatni. Azok a move-ok, amit csináltak, hogy második körös fizetésű játékosok legyenek olcsón, én ott igazából értem, amit mondasz, én azt nem értem, hogy miért kellett ez elégetni egy második körös picket, amikor undrafted-del is meg lehet ugyanezt csinálni. Úgy is lett volna valaki, aki hajlandó odaigazolni. Ezt nem tudom, és miért nem lehetett még értékre váltani a picket, vagy akkor már biztos valamit akarnak kezdeni azzal a játékossal, legalább mondjuk középtávon. Tehát ledraftolsz valakit, és a rosterben tartod azért, hogy olcsó fizetés legyen, és mondjuk leküldöd a G-League-be egész évben, és egy percet nem játszik, csak valaki olyan, valakit igazolsz, akiben mondjuk 2-3 év múlva a rookie szerződés legvégén legalább egy 10 perces rotáció playert akarsz csinálni, mert mondom így ennyi erővel bárkit ledraftolhatnál, és oda rakhatnál, téged, vagy engem, vagy Ádámot. Tehát ez akkor nincs értelme, hogyha legalább egy pici esélyt nem adsz neki. Szóval én úgy gondolom, hogy azért ezek nem annyira égetettek talán, elégetett pikkek ilyen szempontból, de nem jó helyzetbe kerültek ezek a fiatalok, viszont megint oda térünk, hogy ez a keret úgy néz ki, hogy van a 3 szupersztár plusz Brook Lopez, utána meg minimum hogy legjobb esetben, vagy maximum legjobb esetben azt mondhatjuk, hogy roleplayerek, jó roleplayerek, de itt 2-3 sérülés esetén bárki a rotációba kerül. Hát láttuk, hogy a főcsoport, nem is a főcsoport, de a Brooklyn elleni szériában olyan játékosok játszottak, akit ránéztem, és ez ki? És ki kellett konkrétan a depth chartból néznem, hogy ez kicsoda. Tehát ilyen formában pláne alapszakaszban, ott aztán bárki pályára kerülhet, tehát, de ez mondjuk nem egy jó kilátási rukinak. A Portland helyzete más, ugye ott említettétek Nazir Little-t, illetve akár én Anfernee Simons-t is ide sorolnám. Én benne sokkal többet gondoltam, én azt hiszem, hogy ő lesz a következő McCallum. És azt gondoltam, hogy McCallumot cserélni fogják, mert annyira adta magát évről évre. Szóval a Portland helyzetében ott volt esélye a fiataloknak évről évre, még hogyha nem is nagyon magasan értékelt fiataloknak, és semmit nem hoztak ki belőlük. Az, hogy McCallumból és Lillardból kijött ez, ami, azt én többet kreditet adok magának a játékosnak, mint a franchise-nak, mint fiatal fejlesztő központ. Úgyhogy az off-season-jöket tekintve pedig jelen helyzetben úgy vannak, hogy amíg Lillard nem kér cserét, addig muszáj megpróbálni ott tartani, abban a szempontból is, hogy helyi legenda most már, és meg akarod tartani, mert nála jobb játékos nem fog szerezni a következő 5-10 évben jó esélye, ha csak be nem draftolsz valami 1-1, 1-2-t, és muszáj kimaximalizálni, és az utolsó utáni nekifutásuk idén, és én úgy érzem, hogy ha a deadline környékén ők nem tartanak ott, hogy mondjuk top 4-ben lesznek nyugaton, vagy legalábbis a játékuk erre mutat, csak mondjuk azért mérlegbe éppen nem állnak top 4-be, mert annyira erős a nyugat eleje, de itt akár sérülés közben bármilyen kifogás ott már senkit nem fog érdekelni, hogy miért nem elég jók. Az edzőt is leváltották, hogy ha a Portland idén nem robbant egy olyat, hogy ebből azt látszik, hogy itt még lehet valami, ami minimum a konferencia döntőbe kecsegtet, akkor itt ezt szét fogják, és szét kell robbantaniuk. Nurkics lejáró, ő nem fogja meghosszabbítani, hogyha itt nem érzi jól magát, akkor őt ingyen elveszted. McCallumnak még ezen kívül van 2 év, Lillardnak azt hiszem talán összesen még minimum 3, de lehet, hogy inkább 4 év van a szerződéséből. Tehát ők hosszú távúak, ők értük, kapsz értéket, most aztán bőven, legjobb korban elcserélni őket. Tehát ez egy ilyen all-in szezon nekik, ahová megint fiatalok nem férnek be, de könnyen lehet az a másik véglet a Portland, ha mondjuk egy év múlva beszélgetünk, vagy csak jövő nyáron, vagy a draft környékén, hogy ők az a csapat, ahol a fiatalokat fogják építeni. Csak mondjuk akkor mit kezdenek ilyen Norman Powell-ekkel, majd magasan túl fizetve.
Igen, és szerintem egyébként az az érdekes, hogy all-in szezonnak kéne lennie, de valahogy ezek az off-season move-ok, ezek kevésnek bizonyulnak. Legalábbis számomra egy all-in szezonhoz.
Igen, egyetértek mindennel, amit elmondtatok. Tulajdonképpen egyébként arra is rá akartam világítani a saját választásaimmal, hogyha már itt a végére kerültem, hogy olyan extrém rossz off-seasonről szerintem nem tudtunk beszélni. Ennek nyilván sok oka van a kiürült FA piacok után, inkább okosan osztották be a csapatok a pénzüket, kicsit tartottak most a hosszú rossz szerződésektől, és a drafton se tudtam olyan igazán nagyon rossz húzást kiválasztani, mert érthetőek voltak a választások. Úgyhogy ez tulajdonképpen örömteli, hogy nagyon-nagyon rossz dolgok nem történtek. Én a Chicagónak az átalakulását, ami elég megosztó, azt is inkább pozitívan értékelem, hogy az 1-7-es pikkek csapatából inkább egy playoff ránt hoztak ki. A szurkoló ennek szerintem örül, mert a treadmill az nem tart sehol.
Igen, egyébként én is egyet tudok érteni, hogy azért olyan fenomenális nagy baromsággal én sem, vagy amit annak gondoltam, olyan move-val én sem találkoztam, tehát inkább itt olyan dolgok kerültek elő, amik ilyen ízlésbeli különbségek, de olyan kiemelkedően eszméletlen őrület most nem történt idén nyáron. Nyilván például én a New York draftját nagyon jóra értékeltem, Quentin Grimes, Miles McBride, és egyébként az 58. helyen kiválasztott Jericho Sims is jó kis rotációs játékosok lehetnek, és egyébként külön tetszett az, hogy Kemba hazatért New Yorkba, ugye neki az egész kosár pályafutása az gyakorlatilag 2011-ben, amikor a Yukon Huskies-zal ők bajnokok lettek egy olyan csapatból, ami 3 héttel zárta az alapszakaszt, és úgy kezdték meg a konferencia tornájukat a Madison Square Gardenben, hogy zsinórban behúztak 5 olyan meccset, ami ilyen vagy hosszabbításos, vagy egylabdás meccsek voltak, tehát Kemba Magic az volt a Madison Square Gardenben rendesen, tehát én ennek a sztorinak örülök, bár nyilván nem ezt várjuk tőle, tehát azért vannak érdekességek, ugye említetted Davion Mitchellt, akiből majd nem tudni, hogy mit fog kihozni ebből a hármas hátvédsorból a Sacramento, vagy például ugye engem nagyon meglepett az, hogy Ujiri végül is Saxot elengedte, tehát nem őt választotta ki, hanem ugye Harrison Barnes, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy Kyle Lowry is elment, tehát volt egy pár meglepetés, de egyébként én azt gondolom, hogy Ujirit sem érdemes megkérdőjelezni, és nagyon kedvelem Scottie Barnes játékát, úgyhogy az előbb lehet Harrison-t mondtam, őt is nagyon kedvelem, de nyilván Scottie-ra gondoltam. Tehát ilyen őrületes, nagy, borzasztó húzások nem voltak szerintem.
Hát nekem egy borzasztó húzás volt, hogy a Dallas Jason Kiddet nevezte ki edzőnek, de erről igazából már beszélni se akarok, mert annyira régen történt, és annyira sokat beszéltek már róla, hogy én még mindig nagyon szkeptikus vagyok, de ezen kívül valóban nincsen. Én csak 2 apróbb dolgot szerettem volna még mindenképpen megemlíteni ebben az adásban. Egyrészt, amire Ádám is utalt már, hogy a Suns csere, ez a Javon Carter, Landry Shamet csere, ez nekem is nagyon tetszett, és főleg azt tetszett nagyon, hogy a Phoenix Suns elkezdett úgy viselkedni ebben az off-seasonban, mint egy igazi contender. És nagyon jó érzés végre a Phoenixet megint ezek között, a csapatok között látni, akik a win-now-ban vannak, akik a rendszerbe beilleszkednek, tehető és illeszkedő veteránokat keresik, és túl vagyunk azon az időszakon, amikor azt kell néznünk, hogy Marquis Chrisből vagy Dragan Benderből lesz-e talán esetleg valaki. Úgyhogy ez nekem üdítő, a másik pedig a Washington Wizards, ami szintén üdítő volt, hogy ők pedig úgy kezdtek elviselkedni, mint akinek van egy Bradley Beal-jük, és egy Bradley Beal köré építkeznek, és elképesztően mély lett az a csapat. Úgyhogy ezek nagyon tetszettek, örültem, hogy végre ezt a 2 sokáig inkább negatív értelemben sokat emlegetett franchise-t jó úton látom. Lala, benned maradt még olyan csapat, amiről szerettél volna gondolatokat megosztani velünk?
Persze, a listában még van egy pár, Wizards-szal egyetértek, a Raptors-szal is körülbelül, amit így gondolatokként felhoztatok, illetve a Magic-ről is esett már szó, ezeket én pozitívan értékeltem. Raptorsnál ugye én nagy Sax fan vagyok, tehát én emlékszel, Peti, hogy meglepődtem a drafton, hogy nem Sax-t húzták ki, de ez ki vagyok én, hogy megítéljem Ujirit bármilyen szinten. Ők tudják, mit csinálnak, ezt bebizonyította az is, hogy egy ilyen, hát ha nem is kis piac, de NBA sztárok által kevésbé kedvelt torontói piacon is tudtak NBA bajnoki címet letenni az asztalra. Innentől kezdve nincs több kérdésem. Amit én viszont negatívan értékelnék meg, az a Knicksnek a nyara. A draft az tetszik, viszont az amerre és ahogy megy a Knicks, az nem. És ők ugye abba a hibába estek, hogy volt egy Porzingisük, azonnal akartak köré playoff csapatot. A Knicks, főleg a tulajdonos James Dolan itt a legnagyobb probléma, mint ahogy Donald Sterling volt a Clippersnél, hogy mindenki rühelli, így kb. Egy unblock világszerte, játékosok, edzők, szakvezetők, mindenki, és hozzá nem nagyon akarnak igazolni, a kultúra rossz a New Yorknál, nem győztes kultúra van, ezen próbáltak javítani, meg Thibodeauval javítani, de hogy soha nem tudtak egy rendes tankba beleállni. Egyszer álltak bele egy rendes tankba, abból egy RJ Barrett jött ki, ami úgy néz ki, hogy hosszabb távú projekt, de jól menedzselik, tetszik, amit csinálnak vele, viszont hoztak egy rendőrt, évközben hoztak egy Rose-t, bevált mind a kettő, playoff csapat lettek, negyedik helyen bementek, de ez nem az a negyedik helyes csapat, akihez még mondjuk két piszt hozzáteszel egy Fournier-t, meg hozzáteszel egy Kembát, és konferencia döntő per döntő kompatibilis csapat. Hát én nem lepődnék meg, ha ők idén nem jutnának be a playoffba. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon rosszul menedzselték a Knicks-et, olyan szempontból, hogy ez a Barnes, Mitchell Robinson páros mellé még minimum kettő ígéretes talent kellett volna, és hoztak Toppint, meg Quicklyt, akiket draftoltak, őket se használják, ugye Toppint nem jól használják, Quickly limitált szerepe van, tehát én nem tudom, tehát a Knicksnek szüksége lenne egy Jalen Greenre, egy Kate Cunninghamre, egy Saxra, vagy akár egy Mobleyra, de nem igazából Mobleyra kellene fókuszálniuk, valami ilyen talentre, egyetlen egyre, akár csak egy Shai Gilgeous-Alexanderre, valaki ilyenre kellene, akiben van 10 év All-NBA potenciál, és aki köré lehet építkezni, de nem azonnal kell építkezni. És már megint ők azt csinálják, mint régen a Carmelo Anthony érával, hogy összeraktak egy oké csapatot, jó eséllyel a következő 3 évben be fognak menni még kétszer a playoffba, de minek? Ez azon kívül, hogy New Yorkban megint van egy kis playoff hangulat, meg őrület, meg a szurkolók végre örülnek, ez semmit nem érnek el hosszú távon. Mert ők a New York Knicks, ők bajnokok akarnak lenni, nem a pénz a lényeg szerintem, meg ne legyen már a pénz a lényeg. Szóval ezért nekem nem tetszik a New York nyara, még azzal együtt is, hogy a darabkák, akiket draftolnak, oké, McBride jó lesz, meg Grimes jó lehet, ezek jó játékosok, de valahogy nekem egy nagy hiányérzetem van a Knicksnél, és ez a nagyon nagy talentnek a keresése, vagy legalább egy olyan magnak a kiépítése, mint mondjuk akár csak az OKC-nél, vagy az Atlantánál, hogy van 4-5 olyan játékos, aki fiatal életkorban megfelelő egymással, és együtt tudnak fejlődni, haladni, és melléjük rakni egy-két későbbi nagy elemet. Szóval nálam a Knicks ebből a szempontból a negatív listán van, illetve hát a Cleveland-ben most nem térnék ki a negatív listámról, mert őt egyszerűen csak egy olyan helyzetbe hozták Mobley-t, ahova nem tudom, hogy tud majd fejlődni, de hát a Cleveland az Cleveland, meg szerintem nekik még nem zárult le ez a cserebere történet. A pozitív listámon még a Charlotte Hornet szerepel, akik végre egyszer nem úgy viselkedtek, mint akik jövőre akarnak bajnoki címet nyerni, holott nem jutottak playoffba 1000 éve, hanem ésszerű döntések mentén hoztak Booknightot a padra, és elcserélték mellette Devonte Grahamet, ezzel szerintem egy ilyen 9 milliós cap space profitot hoztak hasonló impacttel a padról, akkor a centereket nem igazolták le azonnal a lehető legjobb elérhető center túlfizetve, mondjuk itt, hogy Nerlens Noelnek nem adtak 15 milliót évente, hogy játszon ott, hanem...
Vagy Rishon Holmesnak, aki ugyanez a kategória lett volna.
Uh-huh. Igen, például, igen, hanem draftolták Kai Jones-t, meg kit is hoztak még centerbe? Hoztak valakit elé?
Hát Plumlee-t tőletek.
Plumlee tényleg hoztak.
Sőt, még a 37. picket kapták Plumlee mellé, amiből JT Sore lett.
Igen, na. Szóval hoztak rotáció magasokat, akit pályán lehet tartani, vagy prospektek, és semmi több. Nem akarták azonnal megváltani a világot. 2 évre szerződtették le Kelly Oubre-t, 2 évre rendben van. Szóval egy olyan ívet futnak be, ami jelenleg próbálnak jók lenni, de ha nem, akkor se betonozzák be magukat nagyon, és túlfizetve hosszú szerződésekkel. Úgyhogy ez nekem tetszik, rám LaMelo-ban van némi franchise player potenciál, a többiek fiatal és ígéretes, majd meglátjuk, hogy milyen fizetés kaphat például Miles Bridges a piacon, a nyáron, ha hosszabbítanak vele, vagy ha esetleg idő előtt hosszabbítanak vele. Szóval itt még tartogat kérdéseket a front office számára a jövő, de minden esetre ő nekem tetszik, ahogy építkezik a Hornets. és folyamatosan az évről évre hozott pikjeiket, Miles Bridges, PJ Washington, beépítgetik olyan pozíciókba, ahol ők hasznosak tudnak lenni ténylegesen a csapatba, és ezt remélem Bouknight-tól is, hogy egy ilyen kvázi Jordan Clarkson szerepet be tud tölteni majd a padról. Nekem ennyi volt a listám igazából, amire így külön még gondoltam, hogy összegzésként nem tudok semmi nagy konklúziókat levonni a draftból. Igazából nagyon-nagyon-nagyon nagy buktákról én sem tudok így hirtelen beszámolni, nagy nyerteseit már felsoroltuk az idei off-seasonnek.
Egy gyors kiegészítést szeretnék csak tenni. Az egyik azért tudtam ennyire gyorsan rákapcsolódni a Charlotte Hornets-re, mert ők nálam is magasan voltak a listán, mint az off-season egyik nyertese. Részben azok miatt, az érvek miatt, amit te is említetted, hogy végre nem csináltak hülyeséget, de egyenként is nagyon tetszettek a múvjaik. A másik, már sajnos nem tudom, hogy hol olvastam, de volt pletyka erről a Suggs-Barnes választásról Toronto szint, és az a szerint, tehát nem tudom megerősíteni az információt, pletykaként kezeljétek, olyan infók szivárogtak ki, hogy a feltételezéseinkkel ellentétesen zajlottak le a workoutok draft előtt. Jalen Suggs olyan cold streaket fogott ki, amikor a Torontónál volt próbajátékon, hogy egyszerűen semmit nem bírt bedobni. Még mondták is, hogy gyere vissza inkább holnap, ne erőltest, hogyha nem érzed, de semmi nem ment be neki egyszerűen. Pedig nem egy rossz tripla dobóról van szó. Ugye az elvileg dobni nem tudó Scotty Barnes pedig épp az ellentétje volt, ő elképesztően hot hand, tehát forró kezet fogott ki, és neki úgy tűnt, hogy fejleszthető, működőképes lesz a triplája. Ugye dobatták is a Summer League-ben, százalékok nem mutattak jól, de az látszik, hogy ő neki a dobását is építeni fogják. Úgyhogy elképesztő, milyen apró dolgokon múlhatnak játékos karrierívek vagy sorsok.
Ezt a sztorit nagyjából hallottam én is, hogy a Suggs nagyon rossz workoutot hozott le Torontóban, de nem gondolom, hogy egy ilyenen múlik. Lehet, hogy inkább itt a mentális aspektusait figyelték, vagy nem tudom. Tehát azért, ha megnézed Suggsot egy March Madness-en keresztül mit csinált, meg most volt egy rossz edzése, nem tudom, hogy ez ekkora dealbreaker, vagy mi alapján döntenek. Itt meg kellene kérdezni szakavatottabb embereket, hogy ez hogy működik, vagy remélem majd idővel kijön valami info erről.
Én még két csapatot szerettem volna a pozitívba megemlíteni, de végül is nem őket hoztam elő. Az egyik a nyilván a Chicago Bulls, ugye őket már emlegettük valamilyen szinten, de nekem kifejezetten tetszett, hogy megszerezték Lonzo Ballt. Más kérdés, hogy DeMar DeRozan megszerzése az mit fog jelenteni számukra, tehát egy kicsit azért kérdőjel van, illetve még nekem kosárlabda szempontból lesz kérdőjeles, hogy vajon ők milyen tempót fognak játszani. Adott egy Lonzo Ball, akivel inkább futnék, egy Zach LaVine-nel is még inkább a futás felé, tehát a gyorsabb tempó felé mennék el, viszont ott van egy Nikola Vucevic, akivel meg lassítani kellene a játékot, szóval ebből a szempontból is érdekes lesz Bulls meccseket nézni, illetve szerintem a Golden State Warriors draftját és off-seasonjét is bármelyik Dubs Drucker aláírta volna, szerintem Moody is teli találat lesz, Kuminga is jó ott a hetedik helyen, tetszenek a Porter Junior, Bielica veterán igazolások, és még a vesztesek között említeném meg, legalábbis sajnálom, hogy így alakult a Philadelphia 76ers és ez az egész Ben Simmons sztori. Tudom, Lala, te mondtad a legutóbbi adásotokban, a Dodóban, hogy ti már többet nem akartok róla beszélni, ezért nem is nagyon hoztam fel, de szerintem azért egy kicsit ez az egész téma most így ki van sarkítva, és tényleg mindenki Ben Simmons-t gondolja az ős ellenségnek, de hogyha egy kicsit az egész képet próbálom megnézni, azért itt front office szinten is, és játékos menedzselésben is itt azért óriási problémák voltak, és itt a végén Simmons nyakába varták az egészet, az tény, hogy, a Hawks ellen hát nem volt túl jó szériája, de szerintem ezt az Embiid-Simmons párost már jóval hamarabb el kellett volna engedni, teljesen nem jó fitek egymás mellé. Simmonsnak nem fekszik szerintem az, hogyha felállt védelem ellen játszik, ő vele tényleg up-tempót kéne játszani, Embiidet pedig minél inkább a félpályás támadások az, ahol lehet használni, és az is igaz, hogy idén raktak hozzájuk igazán shootereket. Aki volt shooter, az JJ Redick, őt is elcserélték, és utána igazából ilyen non-shooting line-upokat használtak, és szerintem ez is közre játszik, ez a több éves folyamat, hogy most már végleg elfogyott ott a levegő, és hát Simmons lett az első számú főellenség. Zárójelben meg nyilván azt is hozzáteszem, hogy Simmons magatartása sem éppen példaértékű, meg profi, amit mostanában csinál, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy túl sokat kap.
Simmons, nekem az egyetlen problémám, hogy nem hajlandó arra, hogy egy bizonyos irányba elmenjen, és most nem csak az idei szezont értem, hanem hogy JJ Redick azt mondja, hogy válts dobókezet, mert te jobbkezes vagy, és miért ballal dobsz, mert annak idején az apád azt mondta, de egyébként megmutatom, hogy legyen 35%-os tripla dobó jobbal, vagy legalább 70%-os büntetőző, és nem csinálod, azzal nem tudok mit kezdeni. Az el lehet fogadni, hogy a Philly front office hülye, meg minden, de aki nem dob 70%-kal büntetőből, vagy 65-tel legalább, az a saját magára vessen. Egyszer volt egy műsor, most megint nagyon messze kanyarodunk, ilyen, milyennek a Discovery, meg a különböző csatornákon, National Geographicon, ilyen Brainiacs, meg hasonló műsor, ahol ilyen elmebeteg dolgokat kitalálnak, és ilyen extrém körülmények között tesztelnek dolgokat, hogy ez most valós vagy nem valós, ami meg a filmekben történik, autós ütközések, meg stb. És akkor ugyanez volt, hogy Shaquille O'Neal miért rossz büntetőző, és odahívták Sasha Vujacicot, aki a csapattársa volt akkor, és mit tudom én, 91%-os vagy 89%-os büntetőző, és raktak rá akkora ilyen műanyag kezet, ami Shaqnek a keze, tehát egy ilyen plusz 3-4-5 centivel hosszabb ujjakat raktak rá, hogy Shaqnek ekkora kézzel kell dobni, és közben a palánk mögött meg mindenféle zavaró dolgok voltak, tévén kivetítettek ezt-azt, meg közönség jött üvöltözni, nem, ez egy zárt teremben volt egyébként, és Vujacic 10-ből 10-et, 15-ből 10-et dobott be minden körülmény ellenére, aztán még valami hármat csukott szemmel, vagy nem tudom, tehát így nagyjából ennyi, hogy aki nem tanulja meg ezeket a dolgokat, persze más valószínűleg az, hogy Vujacicnak a keze rövidebb, és mondjuk a kész-szem koordináció, vagy az agy-kész koordináció másképp működik, mint Shaqnél, meg ilyenek, de azért rengeteg olyan magas embert látunk, aki tud dobni, és mondjuk Ben Simmons nem egy annyira magas ember ilyen gigantikus kezekkel, vagy mint a Boban is tök jó dobó, tehát ez csak technika és gyakorlás kérdése, és elszántság kérdése, hogy valaki minimum egy elvárható szintű büntetődobó legyen. És aki erre nem képes, az szerintem jogosan kapja a kritikát. Most az, hogy félremenedzselték, ő már így menne, úgy menne, stb. Ez persze más kérdés most, meg hogy Colangelóék mit csináltak annak idején, de az, hogy ezek a nüanszok, amiben muszáj lett volna változni, hogy jobb legyen a csapatának, szerintem ha csak büntetőt megtanul dobni, nem kell triplát dobni a Simmonsnak, hanem ha nem verik agyon és dob 15-ből 4 büntetőket playoffba, már lehet, hogy döntőzött volna a Fili. Ezt sose tudjuk meg, de ez mind Ben Simmonson múlik, hogy bedobja a büntetőt, vagy sem, én úgy gondolom.
Csak egészen röviden kapcsolódva rá, a Philadelphiában nem csak a vezetőséget érdemes említeni, hanem a szurkolókat, és az egyik legszigorúbb és legelvakultabb szurkolótábor Philly-ben van, Bostonban is elől vagyunk ezen a listán, tudom én ezt, viszont talán ez a elhíresült philadelphiai kábeltévés felvétel példáz ezt legjobban, hogy mennyire nem egyszerű ez a közeg, és mennyire nem könnyű hibázni, vagy nem könnyű azt érezni, hogy hibázhat az ember, hogy ugye ez a Ben Simmons elhagyja a várost, videófelvétel készült róla, és ott az megárat folyóban a szemetes, nem is tudom, kanna vagy bláda ott úszik el. Tehát, hogy ezt így élőadásban lenyomták, ez is szerintem nagyon kemény dolog, és egy jó tünete annak, hogy milyen környezetben kellene neki egy egyértelmű hátrányát kijavítania, vagy egy gyengeségét inkább.
Ha már a Bostont felhoztad, akkor 19-ben a Bubble-ben volt az, hogy Simmons sérült volt, és ott lett egy 4-0-ás söprő, és ugye jól emlékszem.
20-as Bubble, tehát tavaly vagy
igen,
volt.
Igen, 20-as.
Így van, hát igen, akkor tulajdonképpen Brad Brownnak az állása is ráment, hogy egyszerűen. Brad Stevens azt mondta, hogy Joel Embiid egyedül megverhet minket, de senki más nem fog, és egy 4-0-ás söprés lett a vége.
Igen, ezt csak azért hoztam fel, mert tehát itt vannak más problémák is, tehát nem az van, hogy Simmonst kiszedjük, és majdnem ugyanazt a teljesítményt hozza a csapat, hanem egy jó nagy esés van.
Oké, nekem egy összegző mondatom van még. Dani Lajos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én elképesztően élveztem ezt a beszélgetést. Hosszúra is nyúlt, de végig élveztem, és nagyon sokat tanultam belőle. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és te voltál az első vendégünk a Vanendam Podban.
Köszönöm a lehetőséget, nagyon szívesen állok a rendelkezésre, amikor csak tudok, szinte bárkinek, de veletek külön szeretek beszélgetni, ugye külön is beszélgettünk már Dodó Podcast kereteiben is, és most jó volt együtt is beszélgetni a NBA-ről, és így valamilyen szinten tudtam is kapcsolódni a témához, mert az újoncok értékelésében finoman szólva is korlátolt a tudásom úgy általában a draft előtt, így legalább valamit hozzá tudtam tenni én is talán az egészhez, úgyhogy örülök, hogy itt lehettem, és örülök annak is, aki végighallgatta ezt az adást.
Én is szeretném megköszönni, Lala, hogy elfogadtad a meghívást, és még lenne egy olyan kérdésem, hogy ti már a Dodóval esetleg elindítottátok a Patreont, aki kedveltiteket, hol tud támogatni, vagy ez még a jövő zenéje?
Még nem indítottuk el a Patreont, mert én abban gondolkodom, hogy szeretnék valami értéket visszaadni. Én ezért soha nem vártam el ellenszolgáltatásként valamilyen fizetséget, amiért ez pusztán azért podcastelek, mert szeretem csinálni, és ezért semmit nem vártam, és ezért persze jó az, hogyha valami támogatás jön, de én valami olyasmiben gondolkodok, ugye, hogy nekem van a vállalkozásom, a mezek.hu, ahol többek között NBA és foci mezeket árulunk elsősorban, gyűjtői darabokkal, és itt volt a reklám helye, és arra gondoltam, hogy valami olyan konstrukciót találok ki Patreonoknak, hogy aki támogat minket, az mondjuk egy év után az egy év befizetett összegét úgy egy az egybe levásárolhatja például a mezek.hu, tehát kvázi ingyen támogat így minket, és de mégiscsak azért valamivel hozzátesz a munkánkhoz. Én valami ilyesmi konstrukcióba gondolkodom, de ezt még nem találtam ki teljesen, úgyhogy most itt szeptember vége felé már ideje lenne, úgyhogy lehet, hogy októbertől elindítjuk majd ezt, de valamilyen visszacsatolós formában szeretném ezt kivitelezni.
Hát ez igazán jó ötlet, úgyhogy engem már megvettél vele, és nem tudom, hogy létezik-e olyan hallgató, aki Vanendant meghallgat, de Dodót nem. Szerintem nem létezik ilyen, úgyhogy ezért nem tudom bíztatni a hallgatóinkat, hogy hallgassák a Dodó podcastet, mert szerintem minden hallgatónk hallgat titeket, úgyhogy tényleg még egyszer nagyon köszönöm.
Hogy szoktátok mondani, mind a 13, vagy valami ilyesmi?
Igen, igen, igen. Nem vagyunk sokan, de egységes a csapat, jó a chemistry, és most viszont már a mainstream felé törünk, és az első lépcsője az, hogy most a ti hátatokon mászunk fel, aztán majd, ha elég magasra értünk, akkor jön Rédai Gabi és Zukály Zoli, meg Baska, úgyhogy itt az első lépések már megtörténtek.
Szerintem el fogunk jutni J.J. Redickig, úgy érzem.
Egyébként egy viccen kívül egy éve gondolkozom, hogy Chris Vernonra, a The Ringer egyik legnépszerűbb adásában ráírjak, hát két éve legalább gondolkodom ezen, akkor még a kutya nem tudta, hogy ki ez. Most olyan magasan van a státusza, hogy már a lópozba szerepelt vendégként, meg nem tudom, lehet, hogy két évvel ezelőtt még elkaptam volna, de gondoltam, ám majd kiépítem minden, most már mindenem megvan hozzá, hangtechnika, meg stb. De nem tudom, mennyi realitással fog majd történni az egész, hogyha én ráírok, hogy szeretnék egy podcastet készíteni vele. Minden esetre összeállt már a fejembe a téma, és majd lehet, hogy el is jutok hamarosan oda, hogy ráírjak, de kis reményekkel, hogy elvállalja a meghívást.
Hát ahogy mondják akkor, és hogy visszakössek, ez egy igazi longshot történet.
Az. Meglátjuk. Köszönöm, hogy itt lehettem mégis, úgyhogy most már tényleg elköszönök. Sziasztok, és sziasztok, kedves hallgatók. Hallgassátok továbbra is a Van Endant.
Sziasztok!
Szia Lala, sziasztok!